paranoid igazságosztó lehetett Robert Fico merénylője, a Trend FM által megkérdezett kriminálpszichológus szerint. Vég József hozzátette, egy egzisztenciálisan lecsúszott, társadalmilag elszigetelt elkövetőről lehet szó. Véleménye szerint Juraj Cintula azzal számolhatott, hogy a szlovák kormányfő elleni támadás közben le fogják lőni. Az incidens további kockázata, hogy felerősítheti a politikusok elleni támadásokat, ugyanakkor Fico testőreinek a mulasztása is kiemelhető. Sipos Anikó interjúja következik.
Kriminálpszichológusként hogyan látja, mit lehet összerakni a különböző mozaikokból, a merénylő viselkedéséből, hogy milyen személyiségről lehet szó, milyen mentális problémái lehetnek? Ugye ezt laikusként is az ember feltételezi, hogy azért egy miniszterelnökre nem lő bárki rá, bármilyen dühös is, akár mondjuk a politikai rendszerre, vagy különböző döntésekre.
Igen, így van, csak azok használnak területet egyébként, akik vagy jogosnak, igazságosnak látják a fellépésüket, és ezért megengedi az ölésgátlás, hogy fegyvert használ valaki, tehát megöljön valakit, vagy pedig nem egészséges személyiség ember. Jelenségben mind a kettő fennállhat egyébként. Én azt gondolom, hogy egy igazságosztó paranoid kórképpel rendelkező, akár paranoiás is lehetett a 71 éves vagy valahány éves.
Igen, férfi, 71 éves.
Férfi, aki elkövetett cselekményt. Tehát igazságot akart osztani itt és most azonnal egy életre, illetve nagyon fontos tudni még az, hogy általában egy ilyen személyiség mögött áll egy rejtett öngyilkossága. Feláldozom magamat egy ügyért, valamiért vagy valakikért, majd én meghozom azt az áldozatot, amit mások nem mernek meghozni. És a végén eljött odáig, hogy megteszi azt, amiről csak ábrándozott gondolkodott. Nem hiszem, hogy megosztotta volna bárkivel, és nem igen szokták megosztani, mert életüket egyedül töltik az ilyen emberek, nincs egy nagyon társuk, hiszen aki mindig mindennél jobban tud, és mindig ilyen arrogáns, akkor az feltétlenül pár nélkül marad is egyedül az életét.
És ez a paranoid betegség, amit feltételezhetünk, ez ugye ez egyfajta alternatív valóság, de annak az ilyen sötétebbik változata, mert hát ugye lehet akár az online világban kicsit alternatív valóságban élni, de itt egy sokkal súlyosabb állapotról van szó.
Az a véleményem, hogy ő azért ebben a valóságban van, tehát nem egy virtuális valóságot képzelt el magának, hogy ebben a létben, ebben az életformában, amelyben létezik, mozog és dolgozott valamikor, ebben akar igazságot tenni. Feltétlenül van egy egzisztenciális csúszás az életében, hiszen ha jól emlékszem, azt írták róla, hogy író volt, vagy írt, aztán pedig vagyonőrként dolgozott, tehát valahonnan lefelé egyre lejjebb és lejjebb lecsúszott, és valakit károsztatott a sorsáért, nem saját magát, hanem valaki másra hárította a felelősséget, és meg elég tétet akart venni azért az élet sorsét, amit megért. Ez csak egy feltételezés, nyilván szabad eljátszani gondolta, hogy kit mit összened valahogy ilyen buta cselekvést csináljon.
És mire számíthatott tehát akkor, gondolom, bekalkulálta azt is, hogy ez mivel jár, hogyha lelövi a miniszterelnököt, és ő életben marad, mint merénylő, és ennek milyen következményei lesznek?
Azt gyanítom, hogy ő nem akart életben maradni, csak életben maradt. Tehát valahogy úgy sikert a végrehajtás, hogy nem ölték meg. Nagyon nehéz nap éreznek, hiszen azért mindenki ellene fog fordulni, és nem fog elkedvelni a börtönben sem, meg a rendőrségen sem. De a státusza nyilván az elítéltek között magasabb lehet, de azt gondolom, hogy nem lesz könnyű napja. Másrészt pedig mindenképpen azt gondolom, meg fogják vizsgálni az elmállapotát, hogy beszámítható volt esetleg elkövetésekor, avagy nem.
A nagyvilágból milyen hasonló eseményt emelnek ki? Ugye a japán miniszterelnöknek a meggyilkolása juthat eszünkbe 2022-ből.
Pápa elleni merénylet például ilyen tud lenni. Dél-Afrikában követnek elég gyakran politikus ellentámadást, vagy Olaszországban is volt egy hasonló cselekmény, mint cselekmény. Az a gond ilyenkor egyébként, hogy akiknek hasonló ötletük van, gondolatukban, elképzelésben a fontos kezelésről, azok már beindulják a fokozottan a mintakövető magatartás is. Egy-három ilyen cselekmény közelében várható, tehát mindenképpen készülünk el arra, hogy ennek lesz folyománya, más értelemben folyománya, tehát lesznek, akik bátorságot merítenek a cselekményből, és majd ők megcsinálják tökéletesen, hibátlanul.
Tehát elmondható, hogy ennek egyfajta ilyen rossz, negatív példa, ami van, akiket arra ösztönöz, hogy meglépjék. Ugye öngyilkosságoknál szoktak hasonlót mondani, hogy mondjuk egy híres ember öngyilkosságának is lehet kigyűrűző hatása, de akkor ebben is lát egy olyat, hogy máshol is megtörténhet.
Igen, ahol magas a gyűlölet, az agresszió a hétköznapokban, a politikában, hogy könnyen fordulnak emberek ellen előszakkal, és van egy bátorító tett, akkor elkövethetik ezt más országokban is.
Ilyenkor a nyomozók gondolom megpróbálják feltárni a kihallgatás mellett a teljes életútját, hogy abból még mi az, ami összerakható, vagy mi az, amit még ki lehet emelni, esetleg amit még megtudtunk erről a Juraj Cintól, a merénylőről. Tehát önnek volt-e, ami olyan érdekes mozzanat volt az ő életútjában, amiket lehet tudni?
Nem, sajnos nem mindent az életútjáról. Én csak a sajtóból tájékozottam, és ott is elég felületesen. Tehát a nyomozók egyébként nyilván a műsek mind is annak elkövetési mindent előkészületét, itt voltak-e társak, nem voltak-e társak. Mi volt a motiváció, mint fognak kutatni az igazi feltárást, azt persze pszichológus szakember fogja végezni.
Akár a testőröknek a viselkedését lehet-e elemezni, vagy itt ugye biztonsági szakmai kérdésekről van szó, tehát ez nem kriminálpszichológiai kérdés.
Az a helyzet, hogy némi jártasságon nem vagyok jól képzett szakember, de azért azt lehet látni, hogy a fegyvert elővezi és tolja előre is lő, és a testőrök nem azonnal reagálnak, nem késve reagálnak. Ilyenkor mindig a fegyvert kell támadni, nem az embert is, nem a kezét. És innen azért tud leadni jó pár lövés, mert nem a fegyvert fogják rá, láthatnak a szánra, rendesen megmarkolják a szánt, akkor egy lövés elmegy, a többi már nem tud kijönni, nem tudja feltölteni. Úgyhogy egy-kettő tud, látni kell tudni a mozdulatot, hogy lenyúl és emel föl valamit. Tehát másképp kell ilyenkor védeni tömegbe a védett szemét, mint mozgásban, bocsánat, és élő mozgó tömegben, mint székeket nyújt tömegnél. Több embernek kell volna védeni, egyrészt másrészt pedig ugye sertében kell tudni tartani a védett szemét 360 fokban. Igen, gyakran egyébként nem fogadnak szóba védett személyek azokat a rendszabályoknak, amelyek mentén nekik élni kell. Ez nem könnyű politikusnak lenni, betartani sor szabályt nem vezethet meg, egy sor mindennek kell tanulni, betartani nekik. De a személyvédőknek sem könnyű feladatuk. Külön meg lehet tanulni, és tanítom egyébként, oktatom a tréningeken azt, hogy hogyan lehet felismerni a támadási szándékot. Nyilván ülőhelyzetben, egy eladás közben, egy konferencián sokkal könnyebb dolga van, mint mozgásban, tömegben, ott azért a sok mozgás elvészi a figyelmet.
Hogyan lehet felismerni, mi az, amit természetesen ugye mi nem szakértők vagyunk, de laikusként árulkodó jel lehet?
Szóval csak mondani, most egyet mondanék. Általában ugye stresszben van az elkövető, és ilyenkor igyekszik rejtőzködben maradni, tehát ne derüljön föl neki, mi a szándéka. A tapsolónak a tömegben ő meg kicsit késve kezd el tapsolni, a tömeg a bajta tapsolás, ő még mindig egy kicsit tapsol. Tehát a merev a mozgása, a szaggatott, meg lehet tanulni, és lehet venni, fel lehet fedezni, hogy hogyan viselkedik az, akinek fegyver van már, akinek terve van elkövetni merényletet.
Az elmúlt percekben Vég József kriminálpszichológust hallották, a témát rövidesen folytatjuk a reggeli monitorban. Szakértő részletezi majd 7 óra után a testőrök és a biztonsági szolgálatok felelősségét. Egy friss információ, hogy elképzelhető, vagy legalábbis a nyomozás arra is kiterjedt, hogy nem egy magányos elkövetőről volt szó, ezt a szlovák belügyminiszter pendítette meg, aki azt mondta, hogy nyomozó csoportot állítottak fel, amely azt a lehetőséget is vizsgálja, hogy nem egy magányos farkasról volt szó, mint azt korábban feltételezték. Szerinte az egyik ilyen nyom az, hogy 2 órával a merénylet után Juraj Cintula Facebook oldaláról tartalmakat töröltek, amikor már hatósági őrizetben volt, vagyis amikor már nem férhetett hozzá ezekhez. Valószínű, tette hozzá a belügyminiszter, hogy az említett tartalmakat nem Cintula felesége törölte, akit már a férjéhez hasonlóan kihallgattak az ügyben. A belügyminiszter hozzátette, elképzelhető, hogy a bűncselekmény hátterében bizonyos emberek csoportja állhat, amelyenek tagjai egymást bátorították, illetve támogatták a bűncselekmény elkövetésében. Reméljük, hogy ki fog derülni minden részlete ennek a merényletnek, hogy korábban is említettem, hamarosan a biztonsági szolgálat esetleges mulasztásáról lesz szó.